Sokat tanultál, Anjin-san, de még nem tudsz mindent.
Taníts még, sensei!
Mint látni fogod, van még élet a bonsai kerítésen is túl. Japán fantasztikus hely, izgalmas kultúra, ahol soha nem a megszokottat kapod. Tedd le azt a mangát és figyelj, mert kis hajóvá origamizlak.
Te is többet akarsz tudni a japán kultúráról? Lépj be hozzánk és éld át a kulturális cunamit, hogy megértsd, a sushi nem hal, a wasabi nem mustár, a mikado nem játék. Kaizen Dojo.
A rovat támogatója a japán specialista Tunare Corporation Hungary Kft. Wakarimasu?
Hát kérem szépen, Jámbor Aliz videoblogger a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt nektek, üdvözlöm
mármint
a hallgatókat!
Igen, nekünk jó reggelt, ott valami délután körül járunk, ugye?
Bizony, itt már mindjárt 3 óra.
Aha, és milyen az idő arra felé?
Hát most napokig esett, most viszont elég meleg van, de még ilyen 25 fokok körül mozog.
Ó, hát az nagyszerű. Na jó, hát akkor térjünk rá a fő témánkra, Japánra, méghozzá az azzal kapcsolatos sztereotípiákra. Azért sok minden így az eszünkbe juthat erről, hogy drága, meg nem lehet akárhol enni, meg ez mindig halat esznek. Hogy ezek, mik ezek egész pontosan, és mennyire van ez így?
Hát nagyon sok mindent kérdeznek tőlem az emberek, amikor egyrészt elkezdtem japánul tanulni, akkor is a barátaim, illetve mióta itt élek Japánban, folyamatosan jönnek az ismerősöktől is a kérdése, illetve csinálok egy videoblogot, és ott is általában hasonló kérdéseket tesznek fel az emberek, és ezek a kérdések általában a Japánról alkotott sztereotípiákon alapulnak. Van ez az egyik dolog, amit te is mondtál, hogy Japán ez egy borzasztó drága hely, ami így van annak, aki itt él, viszont nekik a fizetésük is körülbelül 3-szor annyi, mint a magyar átlag fizetés. Az utazó szerintem ebből nem érez túl sok mindent, tehát hogyha valaki Japánba utazik turistaként, akkor a repülőjegye lesz drágább, mint hogyha egy európai országba utazna, a szállásárok már ugyanolyan árban mozognak, és hát enni meg szerintem éttermekben, vagy ilyen kisebb kifőzékben olcsóbban lehet, mint néhány európai országban, vagy nagyvárosban.
Uh-huh. Jó, tehát ott is ugyanúgy változatosak az árak, és nem lehet azt elmondani, hogy általában van egy ilyen felár, csak azért, mert Japánban vagyunk, meg lehet ott is találni azt az olcsót. Mennyire jellemző az, hogy tisztaság van, tehát az étkezési biztonság, például ilyet is hallottam, hogy hát nem mindent, meg nem bárhol lehet enni.
Én inkább azt mondanám, hogy ez más dél-kelet-ázsiai országokra igaz. Japánban akár utcai árusnál is bátran lehet enni. Nekem még soha nem volt semmilyen problémám, és nagyon odafigyelnek. Tehát itt, hogyha ha üzletet nyit, vagy hogyha akár iskolákban is szoktak ilyen események lenni, amikor a diákok főznek, és ilyen külsős vendégek jönnek, akkor a diákoktól is mindenféle mintát vesznek, leellenőrzik őket, hogy nem betegek-e. Úgyhogy Japánban szerintem ezen nem kell aggódni egyáltalán.
Ezért nem kell. Jó, vegyük akkor még ezeket a jó kis sztereotípiákat. A kis lakások, ugye nagyon sok ilyen híradást, meg ilyen cikket lehet olvasni egészen extrém példákról is.
Hát vannak egészen extrém példák, de én inkább azt mondanám, hogy a nagyvárosok azok, ahol próbálnak felfelé építkezni, meg helyet spórolni, tehát mondjuk Tokió, Osaka, Nagoya még egy nagyobb város, ott vannak tényleg egészen apró lakások, de ezt úgy képzeljétek el, hogy kinyitod az ajtót, van egy kicsi rész, ahol le tudod tenni a cipődet, és hát majdnem egyből a szobába lép, de még balra el tudsz menni a mosdófürdő szekcióba, és ha meg jobbra kinyújtod a kezedet, akkor ott van egy fürdőlap, és aztán ott van a pár négyzetméteres szoba, ahol kb. Tényleg egy ágy fér be. Asztal meg semmi ilyesmi nincsen, de azért ez elég extrém. Ugye egyrészt a nagyvárosokban drágák a lakásárak, úgyhogy itt nyilván minél kisebb a lakás, annál olcsóbb. De hogyha már eljössz vidékre, mi például eléggé vidéken élünk, legalábbis Tokióhoz képest, egy teljesen normális méretű lakásban lakunk, nagyjából ilyen 60 négyzetméteres, és most már a budapesti árhoz képest vagy ugyanannyit fizetünk, vagy kevesebbet, mint egy ekkora lakásért Budapesten, és hát van egy nagy nappali konyhánk, meg kettő szobánk, fürdő, WC, úgyhogy ez is egy, uh-huh. egy olyan dolog, ami nem feltétlenül igaz.
Mi a helyzet a tájékozódással? Ugye azt lehet látni ilyen filmekből, hogy zömében, nem tudom, hogy csak így van-e, japán feliratokkal, kanjikkal találkozunk az országban. Mennyire igaz ez, mennyire lehet velük kommunikálni, beszélnek-e angolul a japánok például?
Ez egy, igen, egy másik kérdés, amit nagyon sokan feltesznek, hogy nagyon izgulnak, hogy el fognak tévedni egyből, amikor megérkeznek. Az állomások neve, meg hát amerre jár a turista, ott mindig úgy van kiírva az állomás neve, meg minden más is, hogy ki van írva kanjikkal, ki van írva a japán szótagírással, és ki van írva rendes latin betűkkel is. Tehát, hogyha mondjuk keresed a Shinjuku állomást, akkor ki lesz írva latin betűkkel, hogy Shinjuku. Az, hogy mennyire beszélnek a japánok angolul, ez egy jó kérdés, most már talán jobban, illetve próbálnak az olimpiára készülve változtatni a helyzeten, uh-huh. de én még azért azt mondanám, hogy elég nehéz jól angolul beszélő japán találni, viszont nagyon kedvesek, elvezetnek egy csomó helyre, meg valahogy megpróbálják megoldani, hogy ne tévedjél te ott el az országukban.
Ha már itt a tömegközlekedést említetted, ez a tömeg tényleg jellemző a pushmenekkel, akik így formára behajtogatnak a metróba?
Embertömő alkalmazott, formára hajtogatnak, ez a legjobb, igen.
Igen, hát képzeljétek el, én még egy pushmennel se találkoztam életemben, tömeget azt már láttam, úgyhogy van, létezik, aztán megint ez van, hogy a kisebb állomásra mész, vagy vidékre mész, akkor ugyanolyan, mint nálunk. De hogyha tömeg is van, akkor azt tudni kell, hogy a japán tömeg az egy ilyen nagyon fegyelmezett és rendezett tömeg. Tehát nem a magyar tömeg, amikor mindenki a könyökével vájkál a másik oldalában, hanem nem érünk hozzá senkihez, nem tolakodunk, sorban állunk, sorban nyomulunk fel a metróra, és például az egy nagyon érdekes dolog, hogy bármilyen tömeg van a vonaton, metrón, vannak az ülések fölött a táskáknak ilyen hely, ahol le tudod rakni, és van, hogy teljesen messze elkerülsz a táskától, de így kiadogatják neked aztán, hogyha kéred. Tehát amikor leszállnál, de nem tudod levenni magadnak, akkor eljutatják hozzád.
Na, az itt nem menne, mert itt vannak olyan nénik, akik maguk mellé teszik a táskát, hogy még csak le se üljön oda senki.
Igen. Oké, és a munka, japán munkamoráról sokat hallani, az, hogy nagyon sokan elképesztő stresszesek, túldolgozzák magukat.
Hát állítólag változik a helyzet. De törvényekkel szabályozzák már, hogy nem szabad túlórázni, meg ki kell venni a szabadságot, mert a japánokra azt kell tudni, hogy ha más se veszi ki, akkor te se veszed ki, hogyha többiek még ott ülnek a munkaidő végén, akkor még te sem állsz föl, és ha jól tudom, otthon is voltak most róla cikkek, ez a péntek délután megkapják a japánok havonta egyszer, hogy menjenek haza hamarabb, és hát így költsék a pénzüket gyakorlatilag, de úgy tűnik, hogy nem hagyja meg őket, úgyhogy még mindenki bent van pénteken délután is, a többségük. És én ezért most már a fiatalokon azt érzem, hogy ebből elvágynak, úgyhogy egyre többen, nem tudom, gyűjtenek egy kis pénzt, elmennek utazni, aztán aki már sokat utazott, az visszajön, de úgy nem talál vissza annyira ebbe a japán munkamorába, és hát kell valami más megoldást találnia, vidéki élet, vagy nem tudom, amiben mi is benne vagyunk, földművelésbe kezdenek bele, szóval egy kicsit keresik a lassabb életmódot, én úgy érzem.
Uh-huh. És ha már itt a utazásról volt szó, hát ugye az a teljes sztereotípia, hogy megérkezik egy japán csoport valahova, és mindenkinél fényképezőgép van, folyamatosan fotóznak. Otthon is ennyit fényképeznek, illetve hogy mennyire igaz az, hogy egy ilyen technikai paradicsom Japán, ahol mindenkinek mindene van, ami elektronikus?
Hát a fényképezést ezt a mindennapokban én annyira nem érzem, amikor cseresznye virágzás van, hát az brutális, tehát akkor
igen, a szakura.
Elkezd virágozni az első cseresznyefa itt a környéken, és mindenki körbeállja, az japánokról azt azért tudni kell, hogyha egy ember van ott, akkor jön a második, hogy megnézze, mit csinál az első, aztán jön a harmadik, hogy megnézze, mit csinál az első kettő, és akkor így bevonzák a tömeget, és ő talán így alakulnak ki az ilyen fotós japán csoportok, de azért így nyilván nem olyan, mint amikor elmennek egy másik országba. Ugye kütyükről, hát a japánok szeretik az új dolgokat, meg szeretik a márkákat, úgyhogy szeretik magukat körülvenni a legújabb telefonokkal, meg mindennel, meg hogyha elmész egy elektronikai szaküzletbe, akkor olyan dolgokat fogsz látni, amit még életedben nem láttál, meg azt se tudod, hogy mire való, viszont néha meg a hétköznapokban annyira a papírokhoz ragaszkodnak, tehát minden dokumentumot lepecsételni, mert nem lehet digitálisan benyújtani, szóval van egy ilyen kettősség.
Hát nagyon jó, beszélgethetnénk még órákig, nagyon kíváncsiak lennénk. Abban viszont segíthetsz, hogy hol érhető el a videoblogod? Hogyha többet akar.
Ha beírjátok a YouTube-on, hogy japán specialista, akkor szerintem ki fogja adni.
Oké, szuper, akkor majd nézegetjük, mert nagyon izgalmas dolgokról meséltél most is, és hát köszönjük szépen ezt. További szép napot neked.
Én köszönöm, szép Szervusz. Napot nektek.
Jámbor Aliz videobloggerrel beszélgettünk a japán sztereotípiákról.
Kaizen Dojo. A millás reggeli japán rovata hangzott el. Tudjunk meg együtt többet a japán kultúráról és az országról. Wakarimasu.
A rovat támogatója a japán specialista Tumlare Corporation Hungary Kft.